Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg az ige hirdetési alapigét, úgy, mint azt megírva találjuk a zsidókhoz írt levél első fejezetében, az első verstől a következőképpen. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz, a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szól hozzánk, akit mindennek örökösévé tett, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült, annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel külön nevet örökölt náluk. Amen. Keresztény gyülekezet, ünneplő testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, néhány nappal karácsony előtt láttam egy műsort, amelyben a három evangélikus püspökünk beszélgetett a karácsonyról. És volt egy kérdés ebben a műsorban, azt a kérdést intézték püspökeinkhez, hogy mi az újdonság Jézus Krisztus születésében? Tudnak-e olyasmit mondani, ami újdonság a karácsonyi történetben? Nagyon megragadott engem ez a kérdés. Mert a karácsonyi történet az 2000 éve ugyanaz. Évszázadok óta elhangzik minden egyes szentesti vagy karácsonyi istentiszteleten, és maga a történet sosem változik meg. Mégis van bennünk egy vágy, hogy felfedezzünk valami újdonságot ebben a történetben. Hogy észrevegyünk benne valamit, ami eddig elkerülte a figyelmünket. Hogy mondjanak nekünk róla valamit, amit eddig még nem hallottunk, vagy ami nem jutott eszünkbe. Talán azok közül is, akik ma itt vannak szentesti istentiszteletünkön, hordozzák a szívükben ezt a vágyat. Hogy bárcsak ma hallhatnánk valami újat a karácsonyi történetről. És felmerült bennem az a kérdés, hogy miért van ez a vágy a szívünkben? Miért keressük azt, hogy mi az, ami újdonság a karácsonyi történetben? Nemrég egy ismerősömmel beszélgettem, aki megosztotta velem, hogy egy ideje nem szívesen olvassa az evangéliumi történeteket a Bibliában. Azt érzi ugyanis, hogy jól ismeri ezeket a történeteket, és már tudja, hogy mi lesz a vége, ezért nem tölti elő izgalommal a történet olvasása. Nincs benne az a feszültség, mint mikor először olvasunk egy történetet, és nem tudjuk, hogy mi fog történni, hogy mi lesz a végkifejlet. Ha túl sokszor hallunk egy történetet, akkor épp ez az izgalom veszik ki belőle. Már inkább csak átfújtjuk a szemünkkel, mert úgy is tudjuk, hogy kik a szereplők, úgy is tudjuk, hogy mi lesz a vége. És az az igazság, hogy teljesen meg tudom ezt érteni. Leginkább a karácsonyi történettel vagyunk így. Úgy is tudjuk, mi lesz a vége. Úgy is tudjuk, hogy hogyan születik meg Jézus, hogy eljönnek a pásztorok, a napkeleti bölcsek, és tudjuk, hogy mi lesz a végkifejlet. És talán éppen ezért keresünk benne valami újdonságot. Hogy hát, ha találunk újra benne valamit, ami megragad bennünket, ami felébreszti a hitünket. Úgy, ahogyan az egykor, amikor először hallottuk, talán gyerekként, akkor megragadott bennünket. Nehéz a karácsonyi történetet úgy olvasni, mintha most hallanánk először. Térben és időben nagyon távol van tőlünk ez a történet. Hogyan lehet akkor mégis olyan üzenetet kapni általa, ami ma szól hozzánk? Ami ma megszólít bennünket ebből a történetből? Szeretnénk az ünnepen lelkileg is kapni valamit, hiszen azért vagyunk itt az Isten tiszteleten, mert szeretnénk, hogyha az ünnep az a lelkünket is elérné, és megragadna bennünket. Tud-e ma Isten szólni hozzánk karácsonyi történet által, és ha igen, akkor mi az üzenete ma nekünk? A zsidókhoz írt levélből olvastam föl egy ige szakaszt. És ez a levél tulajdonképpen nem is egy levél, hanem egy prédikáció, ami éppen olyan embereknek íródott, olyan embereknek szólt, mint amilyenek mi is vagyunk ma. Mert a zsidókhoz írt levél címzettjei olyan emberek voltak, akik megfáradtak a hitükben. Elfáradt keresztények voltak, akik elvesztették a kezdeti lelkesedésüket. Egykor olyan nagy elánnal vágtak bele a keresztény létbe, olyan erőteljesen megszólította őket Krisztus. De mindez már a múlté lett. A hétköznapi gondok, az üldöztetések, a sok belső konfliktus valahogy kitörölte a szívükből a kezdeti lelkesedést, meggyengítették a hitüket. Ezért a mai ige részletünk egy olyan lelkesítő ige hirdetés, ami megfáradt, elcsüggett és hitében meggyengült hallgatóságnak szól, hogy újra fellelkesítse őket, hogy újra meggyújtsa a szívükben a kezdeti tüzet, és visszavezesse őket a hitük alapjaihoz, a hitük forrásához, Jézus Krisztushoz. És a levél írója most bennünket is kézen fog, és oda vezet bennünket a karácsonyi jászolhoz. Ott állunk a jászol mellett, és ott fekszik benne a gyermek Jézus. Nézzük most meg egy pillanatra. Ki ez a gyermek? Ki ez a gyermek, aki most született? Milyennek látjuk őt? És hogyan nézzük őt? Megállhatunk a jászol mellett úgy, ahogyan a felnőttek szoktak a gyerekek mellett megállni, hogy föntről néznek le rájuk. És akkor csak azt látnánk, ami valóban látható belőle. Egy kis csecsemő, egy védtelen, esendő gyermek, aki ránk felnőttekre van szorulva, és nincs sem ereje, sem hatalma arra, hogy beleavatkozzon a mi életünkbe. Sokan valóban csak ennyit láttak belőle. Ha viszont leborulunk a jászol előtt, akkor fölfelé tudunk nézni Jézusra. Csak néhányan voltak képesek erre. Csak néhány pásztor és a bölcsek, akik túlláttak azon, ami a szemmel látható. És meglátták a kicsiben a nagyságot. Azt az isteni fényt, ami ott sugárzik, és amiben ott van a világ összes hatalma. És talán nekünk is erre van ma szükségünk, ahhoz, hogy valami újat fedezzünk fel Jézus Krisztus születésének történetében, hogy megváltoztassuk a nézőpontunkat, hogy leboruljunk a jászolhoz, és felnézzünk Jézusra, hogy felfedezzük benne azt az isteni nagyságot, amiről a zsidókhoz írt levél szerzője ír, és amit el akar mondani ma nekünk Jézusról. Mert a mai igény arra hív bennünket, hogy ezen a karácsonyon felnézzünk Jézusra. Hogy meglássuk a nagyságát, a fényét és a dicsőségét, és engedjük, hogy magával ragadjon bennünket a csodálat. Amit a zsidókhoz írt levél szerzője elsőként el akar nekünk mondani Jézusról, az az, hogy általa Isten szól hozzánk. Mert Isten beszélő Isten. Folyamatosan keresi a kapcsolatot velünk emberekkel. Megszólította az elődeinket, a prófétákat. Prófétákon keresztül, a többi embert, álmokon, angyalokon keresztül szólt. És akkor sem adta fel, amikor nem hallgattak rá. Végül pedig Jézuson keresztül szólt hozzánk. De ez nem csak egy újabb próbálkozás volt, hogy hát ha majd most hallgatni fognak rám, hanem vele lezárult minden, ami addig volt. És egy teljesen új korszak kezdődött el. Isten azért küldte a fiát a világba, hogy egyszer és mindenkorra megszólítson bennünket, és rajta keresztül megismerhessük az isteni szeretetet. Kierkegaard, dán filozófus, ezt egy történettel meséli el nekünk, hogy hogyan is zajlott ez a megszólítás. Azt mondja a filozófus, hogy volt egy király, aki beleszeretett egy szegény sorsú lányba. A királynak páratlan hatalma volt, olyan hatalma, mint senki más uralkodónak a világon. Ez a király, ez a hatalmas király mégis egy szegény sorsú lányba lett szerelmes. Nem tudta azonban, hogy hogyan tudná kifejezni a szeretetét iránta. Hiszen ha a palotába hozatja őt, felékesíti, királyi ruhába öltözteti, akkor a lány biztosan nem utasítaná el őt, hiszen senki sem merne szembeszegülni vele. De vajon szeretné-e őt tiszta szívből? Természetesen azt mondaná neki, hogy szereti. De igazából szeretné-e, vagy csak engedelmeskedne neki? Honnan tudhatná meg ezt a király? Ezért a király úgy dönt, hogy lemond a trónjáról. Nem csak egyszerű embernek álcázza magát, hanem valóban esendő ember lesz. És a szegény lány így ismeri meg őt. Így szereti meg őt. Emberi valójában. És csak ezután fedi fel a király a valódi képét, hogy ki is ő valójában a világ leghatalmasabb királya. Összeházasodnak és boldogan élnek, amíg meg nem halnak. Isten a leghatalmasabb király. Ember lesz, hogy ne félelemből és tiszteletből csodáljuk őt, hanem valóban létrejöhessen közöttünk egy szeretett kapcsolat. Sokan nem látták meg Jézusban ezt a hatalmas királyt, hanem lenézték őt, kigúnyolták és nevettek rajta, hogy milyen Isten az ilyen, aki még a halált is vállalja. Mert nem látták meg benne azt, amit a zsidókhoz írt levél írója így fogalmaz, hogy ő Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget. Ő nem csak egy gyerek. Ő nem csak egy galileai ács. Ő nem csak egy próféta, vagy egy tanító, vagy egy különlegesen bölcs ember. Ezek is mind. De emellett ő maga Isten. Az isteni fény, aki megjelenésével az egész világot beragyogta. Ő Isten képmása. Akire ha ránézünk, akkor magát, az atyát látjuk. Ézsaiás azt írja, ahogyan felolvastam az oltár előtt a proféciában, hogy minden uralom az ő vállán lesz. És ezért minden földi hatalom, ami van, megkérdőjeleződik. Az egész világot, a mi életünket, minden nemzetet, a saját sorsunkat, mindent ő hordoz a vállám. És ezért tartottak tőle olyan sokan, mert Jézus megjelenésével a földi hatalmak is semmivé lettek. Ha így látjuk őt ezen a karácsonyon, ebben a fenséges pompában, ebben az ünnepélyes fényben, ahogy a legény írója lefesti nekünk, akkor karácsonykor sem lehet már Jézus félreállítani. Nem lehet dekorációvá szelidíteni őt, hanem elfoglalja az őt megillető helyet az ünnepünk középpontjában. Jézus az Úr, akire felnézünk, és aki mégis minden hatalmát odaadta, azért, hogy minket megmentsen és megszabadítson a bűneinktől. Kedves testvéreim, bármennyire is szeretnénk ezen a karácsonyon valami újat mondani a karácsonyi történetről, ez nem fog menni. Ugyanis 2000 éve nincsen új hír, csak az az egyetlen örömhír, hogy Isten ember lett és eljött a világba. Jézus Krisztus, a megváltó, megszületett. Ez az, ami ma, 2025-ben, Szenteste ünnepén is képes a szívünket fellelkesíteni, újra megtölteni örömmel és erővel, mert Isten ma is szól hozzánk. Az az üzenet, ami azóta sem avult el, ami azóta is újra meg újra megszólítja az embereket, úgy, hogy mi is megértjük, Immanuel, vagyis velünk az Isten. Isten az emberek pártján van. Akkor is, hogyha mi soha nem leszünk erre méltók, hiszen annyi mindent elkövettünk ellene és egymás ellen is, ő mégis ott van mellettünk, és ott is lesz. Bármi történjék, nem tekint a mi hibáinkra, a mulasztásainkra, a kétségbe esett próbálkozásainkra, mert szeret bennünket. Ez a szeretet született meg az első karácsony éjszakáján, és ez a szeretet, ami a fényével azóta is beborítja a világot, és a szívünket megtölti lelkesedéssel. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy nem hagysz magunkra megfáradásunkkal és kételjeinkkel, hanem szóltál hozzánk, és szólsz ma is a te fiad által. Köszönjük neked Jézus Krisztust, aki nem csak üzenetet hozott, hanem maga az üzenet lett. Aki nem csak megmutatta szeretetedet, hanem testélet szeretetként jött közénk. Köszönjük, hogy a jászolban fekvő gyermekben a te dicsőségedet láthatjuk meg, és az emberi gyengeségben az isteni hatalom rejtőzött el. Kérünk téged, gyújts újra hitelt a megfáradt szívekben. Adj reménységet az elcsüggetteknek, és békességet a nyugtalan lelkekben. Engedd, hogy ez az ünnepünk ne csak egy régi történet emléke legyen, hanem egy élő találkozás veled, és hogy karácsony örömhíre velünk maradjon az ünnep után is. Urunk, köszönjük, hogy Jézusban velünk vagy, és velünk is maradsz mindörökké. Tiéd a dicsőség most is mindörökké. Ámen. Kedves testvéreim, most pedig kórus szolgálatát hallgassuk meg újra. Egy latin nyelvű énekkel készültek nekünk, és ennek az éneknek a magyar szövegét szeretném felolvasni. Szóljon ma a gyermek éneke. Boldogan dicsérve őt, aki szűztől született, és akit nekünk adott a mindenható Isten. Megszületik a világba, megjelenik az úrvacsora kenyerében, jászolva teszik a mindenség urát egy rongyos istálóban. A sátán vereséget szenvedett, nem lettünk prédái. Jött a három napkeleti bölcs, és keresték a gyermeket, Betlehembe mentek a csillagot követvén, és imádták őt. Aranyat, tömjént és mirhát ajándékoztak neki. Minden egyházfiak, csak úgy, mint a gyermekek, énekeljetek, mint az angyalok. Eljöttél a világba, dicséretedet zengem, ezért tehát dicsőség a magasságban Istennek.